Kedves testvérek, kedves gyülekezet! A tanítványság témájáról szólt szó az elmúlt vasárnap, arról, hogy mit jelent, hogy Krisztus tanítványai vagyunk, és így küld ki bennünket a világba, ma pedig a szolgálat, mint ahogy már említettem a bevezetőben. Nagyon fontos, hogy a szolgálat kapcsán tisztában legyünk azzal, hogy milyen dolgok motiválnak bennünket ebben. Délelőtti Isten tiszteleten a lábmosás története alapján beszéltünk erről. Beszéltünk arról a hamis motivációról, amikor az ember vezeklésből szolgál, szeretne valahogy törleszteni a bűnei miatt. Arról, hogy milyen az, amikor valaki üzletet akar kötni Istennel, hogyha ő tesz, ha ő szolgál, akkor Isten meghallgatja őt, és odafigyel rá, és majd jót tesz vele, majd visszaadja ezt. És milyen az, amikor valaki látszatra szolgál, mert szeretne olyan lenni, mint a többiek, a jó keresztjének, el akar érni egy szintet, és valakire hasonlítani akar. Ezzel szemben Jézus szolgálatában ott volt az a fajta szeretet, hogy szerette az övéi teljes odaadással mindvégig. Szabad volt arra, hogy a rabszolgának a munkáját is elvégezze, tulajdonképpen a világ mindenség királyaként. És célja volt mindezzel, hogy felfedje azt, hogy ő kicsoda, és példát adjon a számunkra. Ugyanakkor a szolgálat nem táplálkozhat abból, hogy egyszerűen meríts példát Krisztusból, és szeresd úgy az embereket, hanem a legfontosabb lépés, hogy felismerjük, hogy Krisztus szolgál felénk azzal, ahogy ő megvált bennünket, és önmagát adja értünk, és ezért lehetünk mi is készek másokért szolgálni. Így lehetünk elkötelezettek arra, hogy szeretetből szolgáljunk, és így lehetünk szabadok felülvizsgálni a motivációinkat, és elengedni mindazokat a rossz motivációkat, berögzöttségeket, amelyek a szolgálatba vezethetnek bennünket. Ha valaki a gyülekezetünk honlapjára felmegy, akkor ott az öt alapértékünknél megtalálhatja a szolgálatot, ahol a következőket írjuk. A szolgálat az, amire Isten bennünket hív, és a gyülekezet egy szolgáló közösség, ami azt jelenti, hogy mindannyian a nekünk adott lelki ajándékok felismerése alapján megtaláljuk helyünket a Krisztus testében, az egész test épülésére. Szeretném felolvasni Isten igéjét abból a szakaszból, amire hivatkozik a gyülekezetnek ez a mondata, az Efézusi Levél 4. részéből olvasom, a 7-től a 16. versig. A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől, őhozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik, és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Milyen jó dolog ajándékot kapni, megajándékozottnak lenni. Nagyon kevés ember az, aki igazán jó ajándékot tud kapni, azért, mert nagyon sokszor átélhetjük azt, hogy olyanoktól kapunk ajándékot, akik nem ismernek bennünket. És nagyon kevesen vannak azok, akik tényleg oda is szánják magukat arra, hogy jó ajándékot válasszanak a másiknak. Nagyon sokszor ezeken az ajándékozásokon szeretnénk túl lenni, minél inkább, minél hamarabb. És azt olvastuk ebben a szakaszban, hogy a legnagyobb ajándékot, a legjobb dolgot mégis már megkaptuk az életben, ez pedig a Krisztusban nyert váltság és örök élet. Ahhoz, hogy megértsük, hogy a szolgálatról mit akar nekünk Isten tanítani az Efézusi Levél alapján, ahhoz négy dolgot kell feltennünk, és négy irányba kell elmennünk. Először is ezt a megajándékozottságot, ennek az irányát kell megértenünk és megragadnunk, Aztán meg kell érteni, hogy mit jelent az, hogy Isten adja a különféle szolgálati ajándékokat és az elhívást. Harmadszor, mi a célja ezzel Istennek, és végül pedig mi az iránya az épülésnek, a szolgálatnak. Megajándékozottak vagyunk, azaz Isten mindent nekünk adott a Krisztusban való alászállásban. Azt mondja, így kezdi ez az igeszakasz, hogy ő, aki felment a mennybe, az bizonnyal előtte alá is szállt, hiszen lehetetlen, hogy valaki felmenjen valahonnan, hogyha előbb nem szállt alá. És nagyon szépen megmutatja ez a szakasz ezeket az irányokat, hogy Isten elküldte Krisztust, leszállt a földre. Ennek az alászállásnak nagyon nagy mélységei voltak, nem csak a földre, hanem még lejjebb, amikor meghalt értünk, elkárhozott helyettünk, egészen a pokolig szállt alá, és aztán Isten felmagasztalta őt, felvitte a mennybe, és ez az az irány, amiben a mi alapvető irányaink is megmutatkoznak. Nem csak az üdvtörténet eseményeit említjük ezzel, amikor ezeket elmondjuk, hanem tulajdonképpen azt is, hogy mit jelent az ember számára a hit. Meg kell, hogy értsük, meg kell, hogy ragadjuk, hogy Isten a mélységeinkből aláhajolt, és fel akar bennünket emelni. Az evangélium az, hogy egy törődő Isten az, akivel dolgunk van a Biblia alapjaim. Isten, aki atyánk lett Jézus Krisztusban, alászállt, megragad bennünket, és magával akar vinni. Elszakít ettől a földtől. Ha valaki ezt hallja, esetleg először hallja, akkor lehet, hogy elkezd kételkedni. És eszébe jut talán, amit művészettörténetből, vagy bármilyen hasonló tantárból tanult, hogy hát igen, a középkori ember így gondolkozott. Azért építettek nagy, magas templomokat, azért építettek olyan dolgokat, ami így látvány szempontjából is felfele irányítja a figyelmet, mert hogy az ember figyelmét a földtől az ég felé kell emelni. Valóban a középkor embere fölfelé figyelt, és várta azt, hogy mikor lesz vége ennek a földi életnek, és mikor ér véget a szenvedés, és majd odafent Isten kárpótol mindenért. De ki kell, hogy jelentsük, hogy nem, a mai korban, a 21. században ugyanúgy érvényes, és ugyanúgy nekünk szól és rólunk szól, hogy a legnagyobb megajándékozottság az, hogy Isten felemel és segít felemelkedni erről a földről. Abban az értelemben, hogy egyrészt örökségünk van a mennyben, ha Jézus Krisztusban hiszünk, és tudhatjuk, hogy az életünk végén nem a földhöz kötve végezzük, ha ezt így kimondhatom, hanem a mennyben van polgárjogunk. Isten felfele irányítja a figyelmünket úgy, hogy emlékeztet rá, hogy közben ne felejtsük el azt sem, ami itt a földön körülvesz bennünket. Ez egy vertikális irány, ez egy olyan dolog, ami arról szól, hogy Isten leszáll és lehajol, és aztán fölemel bennünket. És ez az, ami mindent megelőz. Innen kell kiindulni, hogyha a szolgálatról gondolkodunk, és a szolgáló Krisztusról, akiről délelőtt elmondtam a lábmosás történeténél, hogy egészen alászáll, a rabszolgai munkát végzi el, és egészen közel kerül a tanítványaihoz. Emögött ott van egy nagyobb irány, egy nagyobb perspektíva. És ebben kell látnunk a saját életünket is. Ez nem csak Istenről és Krisztusról szól, hanem ebben ott vagyunk mi is. Ezért az első kérdés ezen a mai estén, hogy ezt be tudod-e fogadni, és el tudod-e hinni, hogy ebben neked részed van. Ez nem csak az emberiség történetének egy érdekes aspektusa, nem csak bizonyos embereknek a gondolata, hanem ez a te életed valósága. Hogyha most lent is vagy, Isten felemel. Krisztusban a legnagyobb mélységből, a halálból szabadított meg, és úgy fogsz tudni szolgálni ő szerinte a vele való kapcsolatba, hogyha ebbe az irányba vagy. Végső soron ez szabadít meg a reménytelenségről, és ez nyit neked óriási perspektívákat. Innen indítja hát tehát az apostol ezt a gondolatmenetet, és tulajdonképpen ez az evangélium magva. Minden szolgálat erre irányul vissza, hogy azt mutassa fel, hogy igen, ez az Isten az, aki törődik velünk. Igen, ez a Krisztus az, akivel nekünk dolgunk van. Őt szolgáljuk, hozzá tartozunk. És mindaz, amit teszünk, az őt szeretné felragyogtatni és megmutatni. A második dolog, a második üzenet ebből az igéből a szolgálatok kapcsán, hogy Isten adja a szolgálati ajándékokat. Ő az, aki ebben a kapcsolatban megajándékozza az övéit. És tetszik neki az, hogy ne egyesével beszéljen az emberekről erről, hanem a földi embereket, az ő népén, az ő egyházán keresztül érje el. Ez pedig úgy teszi, hogy megadja, hogy ezen a földön legyen az ő teste, Krisztus teste, ami nem egy fizikai test, hanem tulajdonképpen ma így mondanánk, egy hálózat, ami összeépül, ami összeér. És így lesznek a különféle tagok egyé a Krisztusban. Azt mondja az apostol, hogy Isten az, aki kijelöli a különféle szolgálati ajándékokat a gyülekezetben. Öt ilyen dolgot sorol fel, ő ajándékoz meg, és ő hív el apostolokul, profétákul, evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Külön igehirdetés sorozatot lehetne vezetni arról, hogy mi mindent jelentnek ezek az ajándékok, de maradjunk most csak annyiban egyrészt, hogy Isten tudja, hogy milyen szereplők kellenek ahhoz, hogy Krisztus teste jól működjön. Hogy milyen szereplők, milyen funkciók kellenek ahhoz, hogy ő elérje az ő népét. Szükség van apostolokra. Azaz olyan emberekre, akik küldöttek. Olyan emberekre, akik viszik a jó hírt, és akik másnak a nevében küldöttként járnak el, és akik tekintéllyel rendelkeznek. Gondoljuk csak el az első keresztények között és az apostoloknak nagyon fontos dolgokban kellett döntenie. Olyan vezetők voltak, akiket Isten küldött el, és akinek a szavára hallgattak. Ezért az, amikor Isten népének, az egyháznak, a keresztény egyháznak a közegében vannak emberek, akik tekintéllyel rendelkeznek, és akikre hallgatnak, akiknek a szavának súlya van, akik ezzel az ajándékkal rendelkeznek Istentől, akkor ez nem egy emberi hierarchiának az eredménye, hanem az Isten akarata. Természetesen az egyházi hierarchia nagyon gyakran nem esik egybe ezzel a dologgal, és nem biztos, hogy a hierarchián magasan lévő emberek azok, akiket Isten apostoli tekintélyel áldott meg. De Isten bizonyára kirendeli azokat, akiknek ezzel a tekintélyel vezetni kell az ő népét. Másodszor vannak próféták. A próféta az az Ószövetségben is, aki előre megmondja a dolgokat, de nem úgy, mint egy jós, hanem úgy, mint akinek Isten megmutatja, hogy mit jelentsen ki az ő akaratából. A próféta által azért szól Isten, hogy megtérésre hívjon, hogy szembesítsen. A próféta az, aki konfrontál. A próféta az, akit Isten elküld, hogy elmondja, hogy mi az, ami nem helyes ő szerinte. A keresztény egyháznak, a gyülekezeteknek és igazából minden keresztény embernek van egy ilyen prófétai küldetése. És a szolgálat része, hogy felvállaljuk az evangéliumi értékek mentén, hogy mi az, ami nem helyes. Másként néz neki ez a világ, hogyha az egyház és Isten népe betölteni a prófétai küldetését, és felvállalná az aktuális kultúra felé, a környezete felé és mindenki felé azt, hogy mi az Isten igazsága. Természetesen úgy, mint ahogy a legtöbb próféta is teszi, hogy ő ugyanúgy része sokszor annak a rendszernek, nem felülről, nem kívülről, hanem azzal a fajta mellérendeléssel, hogy bennünket ugyanúgy érint Isten ítélete, hogyha az elhangzik. Harmadszor vannak evangélisták, akiket Isten rendel, akiket azért rendel, hogy erővel és személyesen szólják az evangéliumot, akik az emberek mondjuk így szívére tudnak beszélni, akik úgy el tudják mondani az evangéliumot, hogy ezt az emberek meg tudják érteni, és be tudják fogadni. Aztán Isten ad pásztorokat, akik odafigyelnek, akik empatikusak, akik kísérik az embereket, akik törődnek, akik tudják azt látni, hogy ki mindenki tartozik hozzájuk, akik igazán tudnak jól horizontálisan messze látni, akik nagyon jól tudják gondozni az embereket. Ez megint egy másik funkció, és az ötödik pedig a tanítók, akik tudnak rendszerben gondolkozni, akik képesek kognitívan tudást átadni, és mint jó tanítók képesek folyamatban gondolkozni, úgy tanítani az embereket, hogy látják, hogy a fejlődéshez idő kell. Miért soroltam ezt így el, és miért van erre szükségünk, hogy lássuk? Mert látnunk kell azt, hogy azt, amikor egy gyülekezet, egy közösség, vagy bárki szolgálni szeretne, akkor ez nem az ő egyéni kis projektje. Nem arról van szó, hogy keresztényként valamit szolgáljunk, jótékonykodjunk egy kicsit, figyeljünk oda a környezetünkre, hanem Isten arra hív bennünket, hogy Krisztus testének a tagjaként, akár egy gyülekezet tagjaként konkrétan, megtaláljuk a helyünket, és feltegyük azt a kérdést, hogy bennünket az Isten mire hívott el. Az, hogy ennek az elhívásnak mi a tartalma, és hogy ezt megértsük, az jóval túlmutat ennek az igehirdetésnek a keretein. De bátorítok mindenkit, akiben kérdés van ezzel kapcsolatban, vagy akiben ott van az, hogy szeretném megtalálni a helyemet az Isten népében, azt keresse meg a lelkészét, vagy beszélgessen testvérekkel, meg főleg Istennek tegye fel a kérdést, hogy Uram, hol van az én helyem? Mi az az ajándék, amit nekem te adtál? Nagyon megnyugtató és inspiráló látni azt, hogy Isten így képzeli el az egyházat és az ő népét, hogy gondja van rájuk, hogy sokféle karakterrel képzeli el az Isten népét és a Krisztus testét. És ilyen ajándékokat ad. De miért is? És ez a harmadik dolog, a cél. Azért, hogy felkészítse a szenteket a tanúságra, és építse a Krisztus testét. Ezt a két dolgot nevezi meg ez a szakasz. A tanúságra való felkészítés az egy elég súlyos kifejezés. A tanúság görögül úgy van, hogy mártűria. Ebből ered a mártír kifejezés. Isten népének a tanúsága és a jelenléte valahol összecseng és következményekben összekapcsolódik a szenvedéssel. Az az egyház, amelyik nem szenved, ez most egy éles kijelentés lesz, de így gondolom, az lehetséges, hogy nem krisztusi. Ami nem azt jelenti, hogy az, amelyik állandóan szenved, az feltétlenül krisztusi. De a nagyon nagy jólétben élő, a nagyon kényelmes, a nagyon civilizált, a mindenben tökéletesen együttműködő, a környezetével tökéletesen együttműködő egyháznak és Isten népének fel kell tennie ezeket a kérdéseket. Az a konfrontálódás, az a súrlódás ugyanis, ami az evangélium igazságából fakad, valamilyen módon mindenképpen szenvedés szül. De Isten terve, hogy felkészítse a szenteket erre. Ahogy Krisztus testéről beszél ez a szakasz, az azt mutatja, hogy gyakorlatilag az egyes keresztény emberek valahogy össze vannak kapcsolódva is. Megjelenik ebbe, hogy nem maradnak egyedül. A szenvedésben, arra, ami rájuk vár a tanúságnál, ez nem az ő saját ügyük lesz, hanem egymást hordozzák és egymást tartják. A szentek felkészítése a tanúságra és Krisztus testének az építése. Ez a kettő mindig együtt van. Képzeljük csak el az első keresztényeket, akik nem sokkal azután talán, hogy Pálnak olvasták ezt a levelét, és megfogadták néhány évvel vagy évtizeddel, el kellett, hogy veszítsék a tagjaiknak egy részét. Akiket azért öltek meg, mert azt mondták, hogy Jézus Krisztus az Úr és a megváltó, és nem a római császár. Ha a kereszténység és az akkori népe Istennek nem Krisztus testeként gondolt volna magára, és Isten nem tartotta volna meg őket, akkor szétestek volna, elvesztek volna, és mi nem lehetnénk itt, és nem hallgatnánk, vagy nem vehetnénk részt ezen az Isten tiszteleten. A bizonyság tehát az, hogy Isten felkészítette az ő népét a ráváró szenvedésre, és megőrizte, és megtartotta, hiszen még mindig itt vagyunk az ő kegyelméből. Mi tehát a növekedésnek az iránya? Ez az utolsó dolog, amiről beszélni szeretnék. Mert nekünk az itt és mostban különösen fontos, hogy ezt megértsük. Amikor Isten népeként a szolgálatról gondolkozva, itt van előttünk ez az ige, ezekben a napokban is, amiben most éppen vagyunk. Az apostol egymással szembeállítja a kiskorúságot és a nagykorúságot. Felmutatja a kiskorú működést és a nagykorú működést a hitben. Az egész efézusi levélnek van egy ilyen iránya is. Annak idején 2014-ben erről szólt az igehirdetés sorozat a gyülekezetben, a felnőtt gyülekezetről, azaz, hogy mit jelent már nem a tejnek eledelét, hanem a kemény eledelt fogyasztani, mit jelent felnőttnek lenni Krisztusban. Sokan azt gondolnák, hogy a nagykorúság keresztényként az valamilyen nagy szellemi teljesítményt jelent. Az, aki nagykorú, az már nagyon-nagyon sokat szolgál, az kívülről tudja a Bibliát. Annak vannak ilyen tanítványai, ő már abszolút kiépített egy hálózatot, ő már nagyon-nagyon tudja, hogy hogy működik az élet. De ez az ige egyetlen egy különbséget tesz a kiskorú és a nagykorú keresztény között. A kiskorú keresztény a sodródás és a hánykolódás jellemzi az ige alapján. Sodródik össze-vissza idegen tanításoknak a szelében, mindenféle irányba, jobbra és balra megy. Felismerhetjük ebből akár azt a gondolkodást, azt a működést, amikor tényleg valaki mindig keres valami újat, mindig keres valamit, amiben megnyugodhat, mindig fogyasztja az újabb és újabb spirituális irányokat. Felismerhetünk egy olyan bizonytalanságot, ami jellemezhet akár olykor bennünket is, hogy biztos így jó, biztos úgy jó. Felismerhetünk benne egy szélsőségességet. Valaki lehet, hogy úgy kiskorú, hogy amit éppen csinál, abban nagyon biztos, nagyon magabiztos, csak egy hét múlva már másban lesz magabiztos. A sodródás az így is megmutatkozhat. Nagyon-nagyon sok példája lehet ennek. Akár lehet, jelenthet ez egy nagyon szélsőséges érzelmi hullámzást is. De ami biztos, hogy a kiskorú ember, és ebben a sodródásban, ebben a hánykolódásban van egy nagyon fontos motívum, ez pedig a tehetetlenség. A kiskorúságnak a jellemzője a tehetetlenség. És Isten azt szeretné, hogy ebből a tehetetlenségből nőjünk fel. Lehet, hogy furcsa ezt hallanunk, hiszen az egész szolgálat meg az Istennel való kapcsolat egy önátadást jelent, amiben az ember rábízza Istenre az irányítást, elengedi a kontrollt, ami látszólag tehetetlen. Átadjuk magunkat neki, elfogadjuk, hogy ő az, aki megment. Ebben mi nem teszünk semmit. De vigyázzunk. A kiskorú tehetetlenség igazából nem magát, vagy nem csak magát, hanem Istent látja tehetetlennek. A nagykorúság pedig azt jelenti, hogy elfogadjuk és megerősítjük a hitünket arra nézve, hogy egyrészt, ha mi tehetetlenek vagyunk is, Isten soha nem az, mert élő és cselekvő, és a világmindenség ura. Másrészt, nagyon sokszor mi magunk sem vagyunk tehetetlenek. A tehetetlenség érzése és a tehetetlenség valósága között különbség van. Számtalanszor érezzük magunkat tehetetlennek, de igazából ezek az érzéseinek a játéka velünk, vagy éppen a kétségbeesésünk, és ha picit megnyugszunk, rájövünk, hogy valójában nem vagyunk annyira tehetetlenek. Itt az ige azt mondja, hogy a nagykorúságot az jellemzi, hogy ragaszkodunk az igazsághoz, és felnövekszünk szeretetben, mindenben, ő hozzá mindenestől, aki a Krisztus. Nagyon szép, hogy a tehetetlenségnek az ellenszere egy olyan ragaszkodás, egy olyan biztos pont, ami megtart bennünket. Maradjunk a képnél. Ha kiskorúság a sodródás és a hánykolódás tehetetlensége, akkor a nagykorúság az az, hogy találok egy biztos pontot, és ragaszkodom az igazsághoz. És lehet, hogy még akkor is mozgok jobbra-balra, értjük, de van egy biztos pont. Ez pedig az Isten igazsága, kijelentése, amit lehet, hogy néha nem is értünk teljesen, de ez, amihez ragaszkodhatunk. És van benne egy folyamat is, mert ugye ez a ragaszkodás, ez egy statikus dolog, és van benne egy dinamikus dolog, ez pedig a növekedés a szeretetben. Itt érünk össze a délelőtti történettel. Úgy növekedhetünk a szeretetben, ha minél inkább krisztusiakká válunk. Ez nem egy projekt, amit mi hajtunk végre, hanem ez a kiáltásunk, az imádságunk, Uram, benned akarok élni, és add, hogy a Krisztus szeretetében tudjak növekedni, hogy hasonló legyek hozzá, taníts alázattal szolgálni. A nagykorúságnak lényege, hogy elismerjük, hogy kiskorúak vagyunk. Ha nem teszünk semmit, akkor hánykolódunk. Így is mondhatnám, megvan a kiskorú részünk saját magunkban, aki újra és újra elbizonytalanodik. Nem bűn az, hogyha elbizonytalanodsz, hanem az a bűn, hogy ezzel mit reagálsz és mit teszel, és hogy mennyire hiszed el, hogy cselekvőképtelen vagy, és hogy Isten is tehetetlen. Jelen helyzetben, kedves gyülekezet, Isten népe, ezt kell megtanulnunk. Akár a közállapotokra nézve is, valóban egy ilyen betegség, egy járvány nagyon-nagyon felnagyítja az ember tehetetlenségét. És vannak bizonyos dolgok, amikkel kapcsolatban tényleg tehetetlenek vagyunk. De szeretném kimondani azt is, hogy máskor is tehetetlenek vagyunk, csak akkor nem érzékeljük. Amikor jólétben élünk, akkor is tehetetlenek vagyunk egy csomó mindennel. Csak az az illúzió, hogy irányítjuk a dolgokat, és minden rendben van. Ezek a helyzetek felfedik azt, hogy mennyire nincsen. Nem vagyunk tehetetlenek, mert hatással lehetünk arra, hogy mit kezdünk a figyelmünkkel, hogy mit kezdünk saját magunkkal, hogy mennyire ragaszkodunk az Isten igazságához, hogy fordulunk ő hozzá, hogy lépést teszünk abba az irányba, hogy krisztusi módon éljünk, szeressünk és szolgáljunk. nem vagyunk tehetetlenek arra nézve, hogy odafigyelünk egymásra, hogy akár jelen helyzetben megtesszük a szükséges óvintézkedéseket, akár azt, hogy otthon maradunk, hogy kapcsolatot tartunk a szeretteinkkel, vagy a körülöttünk levőkkel olyan módon, akár online, ahogyan az nem veszélyeztet bennünket. Hogy közben imádkozunk, hogy közben kiáltunk azokért az emberekért, akik harcolnak a betegség ellen. És keressük azt, hogy mire hív bennünket az Isten. Ebben a helyzetben jöjjünk Isten elé alázattal, bűnbánattal, és kérjünk tőle bocsánatot azért, mert nagyon sokszor választottuk a kiskorúságnak az útját, és elhittük azt, hogy valóban tehetetlenek vagyunk. Vezetőként jöjjünk Isten elé bűnbánattal, amikor kiskorúsítottunk embereket, azért, mert azok, akik kiskorúak, azokat sokkal könnyebb irányítani. A nagykorúakkal nagyon nehéz együtt dolgozni. Akár gyülekezeti szinten, akár egy munkahelyen, vagy bárhol, gyakoroljunk bűnbánatot ebben. És szánjuk oda magunkat Istennek abban, hogy az övéi akarunk lenni, hogy Krisztust akarjuk követni, és szeretnénk Krisztus testének a része lenni. Isten adja meg nekünk, hogy így az életünkön áldás legyen, és lehessünk valóban az ő gyermekei, akiknek a megjelenésére nagyon vár a világ. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, magasztaljuk a te nevedet azért, mert hatalmas vagy, mert mindenható vagy. Kérünk téged, hogy hadd éljük meg azt, hogy jó hozzád tartozni. Urunk, végezd el bennünk a te munkádat, hogy te valóban lehajoltál a mennyből, és megmentettél minket Krisztusban. És bocsáss meg, Urunk, amikor kiskorúan viselkedtünk, és megmaradtunk ebben az állapotban. Bocsáss meg a hitetlenségünket, amikor nem hittük el, hogy te hatalmasabb vagy. És bocsáss meg, amikor mi tartottunk másokat kiskorúságban, és nem tanítottunk, hanem megpróbáltunk elnyomni másokat. Kérünk, hogy szabadíts meg bennünket mindezekből, és add, hogy szabadok legyünk abból is, hogy mi naggyá legyünk, hanem sokkal inkább akarjunk téged felmutatni. Imádkozunk így a te népedért, Urunk, és kérünk téged, hogy hadd könyörögjünk most együtt a te gyermekeidért, és a mi nemzetünkért, a mi népünkért is ebben a nehéz helyzetben. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy jöhetünk most eléd, és oda szálltjuk magunkat, hogy használj bennünket, hadd szolgáljunk téged, hadd szolgáljunk úgy, ahogy Krisztus tanított bennünket, hadd fogadjuk el azt, ahogyan alásszát értünk. Kérünk, Urunk, hogy így taníts meg szolgálni, és mások felé fordulni a te indulatoddal. Urunk, munkáld bennünk az igazsághoz való ragaszkodást és a szeretetben való növekedést is. És kiáltunk most, Urunk, különösen is azokért, akik átélik a tehetetlenséget, ezt a hánykolódást ezekben a napokban, órákban. Kiáltunk a családokért, erősíts meg őket, könyörülj azokon, akik most otthon vannak, akiknek ez az otthon lét, ez a bezárkózás, kihívás. Kiáltunk az egyedül élőkért, akik hasonlóan nehezen viselik akár a magányt, az egyedül létet. Kérünk azokért, akik félnek, hogy enyhítsd a félelmeiket. Kérünk a betegekért. Kérünk, Urunk, mindazokért, akik küzdenek a betegség ellen most. Imádkozunk a gyászolókért, akik szeretüket vesztették el. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akikre megpróbáltatások várnak az elkövetkezendő napokban, hetekben. Imádkozunk a vezetőinkért, adj nekik bölcsességet. És, Urunk, a te kezedbe ajánljuk az egész helyzetet. Kiáltunk azért, Urunk, hogy te szabj határt ennek a járványnak is, és minden szenvedésnek. És munkád azt, hogy mindeközben téged keressünk. Hallgass meg bennünket fiadért, Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.